Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 105. Zsoltárt énekeljük. A 105. Zsoltárunknak első versét, ami így kezdődik, adjatok hálát az Istennek. 105. Zsoltárt énekeljük. Foglaljunk helyet, testvéreim, és énekeljük a 488. énekünket. 488. 488. énekünket énekeljük mind a négy versével. A 488. énekünk így kezdődik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten írott igéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyvből, ennek második részéből. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv második részében, a 36. verstől a 47. versig így szól hozzánk Isten igéje. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredének és mondának Péternek és a többi apostoloknak, mit cselekedjünk, atyámfiai férfiak? Péter pedig mondanékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg minnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnök bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván, szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől. Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének, és hozzájuk csatlakozék azon a napon, mint egy 3000 lélek. És foglalatosak valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyér megtörésében és a könyörgésekben. Támada pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát és jelt tesznek vala. Minnyájan pedig, kik hívének, együtt valának, és mindenük köz volt. És jószágukat és marháikat eladogatták, és szétosztogatták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége vala. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben, örömmel és tiszta szívvel, dicsérve Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Isten áldja meg az ő igéjét, annak magyarázatát, hallgatását. Jöjjetek most, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy ma is eljöttünk ide a te házadba, hogy itt veled legyünk, rád figyeljünk, téged hallgassunk, tőled tanuljunk, általad megerősítessünk a hitben, vigasztaltassunk, bátorítassunk. Kérünk téged, hogy végezd ezt el a szívünkbe, minnyájunkban úgy, ahogy azt te jónak látod. Köszönjük néked, hogy magasztalhatunk téged, aki meghaltál a keresztfán, de aki feltámadtál harmadnapon a halálból. Köszönjük néked, hogy megváltottál minket egyetlen és tökéletes áldozatoddal. Szabadulást szereztél nekünk a bűnből, a kárhozatból, és megszerezted nékünk a bűnbocsánatot és az örök életet. Köszönjük te néked, hogy életedet áldoztad ezért, irántunk való szeretetből, és az Atya iránti engedelmességből. Dicsőítünk téged egyetlen és tökéletes áldozatodért. És köszönjük te néked, hogy feltámadtál a halálból, megmutatva, hogy erősebb vagy a halálnál. Köszönjük néked, hogy a halál nem tarthatott téged fogva, és tudhatjuk, hogy így te vagy a legerősebb, a leghatalmasabb ebben a mindenségben. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, hogy veled lehetünk. Mi a porszem emberek. Mi a bűnös emberek. Köszönjük néked, hogy kérhetjük azt, hogy bocsáss meg nékünk azokat a vétkeinket, amiket ellened elkövettünk az elmúlt napokban is. Kérünk, hogy tisztogass meg szívünket, lelkünket minden tisztátalanságtól. Hogy alkalmasak legyünk a te igédnek meghallására, megértésére. Hadd álljunk meg előtte tiszta szívvel, tiszta kézzel, tiszta lélekkel. Köszönjük, hogy kegyelmed elég minden bűnünkre, megtisztítasz és megmosol minket. Alkalmassá teszel a veled való közösségre. Köszönjük néked, hogy most elcsöndesedhetünk és hálát adhatunk mindazért a jóért, amit az elmúlt napokban is elvettünk. Köszönjük néked a testi javakat, a lelki javakat is. Áldunk téged, hogy ajándékozol minket, bár nem érdemeljük meg egyáltalán. Köszönjük néked, hogy szeretetedből futja erre is. Kérünk, hogy áld meg most is a szívünket ebben az órában, légy közöttünk, szólj hozzánk. Amen. Kedves testvéreim, az 512. énekünket énekeljük, ennek legelső versét, az 512. énekünk első verse így kezdődik, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Kedves testvéreim, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második részéből olvassuk. Ennek az imént felolvasott ige szakasznak a 42. verséből, tehát az apostolok cselekedeteiről írt könyv második része, 42. verséből, és foglalatosak valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, nem tudom, mit válaszolnátok arra a kérdésre, hogy mik az igazi egyház ismérvei. Lehet, hogy megoszlanának a válaszaink. Talán az, hogy van templom, vagy van lelkész, folyik igehirdetés, van úrvacsora, keresztelés, sokan vannak, van múltja, van dogmatikája. Nos, nem kell találgatnunk, mert Lukács, az apostolok cselekedeteinek az írója, bemutatja nekünk a most felolvasott rövid ige szakaszban az igazi keresztény közösség négy ismérvét, úgy is fogalmazhatnám, hogy négy tartó oszlopát. Négy hordozó oszlopát, amik nélkül nincs valódi egyház, nincs valódi közösség. Az elmúlt alkalommal emlékeztetnélek benneteket, arról gondolkoztunk, hogy az Úr Jézus Krisztus közösséget formál az ő benne hívő, őt elfogadó követőiből, amely közösségnek ő a ragasztója, ő köti össze egymással ennek a benne hívő közösségnek az egyes tagjait. És ő áll ennek a közösségnek a középpontjába is. Most ennek a közösségnek a tartó oszlopairól, hordozó oszlopairól gondolkodunk el. Azt látjuk, testvérek, hogy négy tartó oszlopa van az igazi keresztény közösségnek. Az egyik az apostoli tudomány, a másik a közösség, a harmadik a kenyér megtörése, a negyedik pedig a könyörgések, az imádságok. Nézzük végig most ezeket a dolgokat, és egy kicsit, amennyire lehet most, mélyedjünk bele ezekbe. Az első tartó oszlopa a közösségnek az apostolok tudománya. Azok az emberek, akik hallották Péter apostolnak a pünkösd igehirdetését, és bűnbánattal fogadták el a názáreti Jézust Krisztusnak, Messiásnak, ezeknek az embereknek a többsége alig tudott valamit Jézusról. 3000 ember volt, de ezeknek nagy része zarándokként jött oda Jeruzsálembe, hallottak valamit Jézusról, de legtöbbjükben azért elég nagy tudatlanság volt az Úr Jézus felől. Ha eddig ezek az emberek valamiféle tanítást hallgattak, általában hallgattak, mert a rabbiaik tanították őket a zsinagógákba, akkor azt hallották, hogy mit mond a törvény, és hogyan kell azt a hétköznapi életünkbe megvalósítani. De Jézusról ezek az emberek, vagy a Krisztusról legfeljebb úgy hallottak, hogy van egy ilyen ígéret, hogy majd eljön a Messiás, de többet nem nagyon tudtak erről. Most, amikor hívőké lettek, és ott voltak Péter és a többiek körül, akkor egy másik tanítással kellett szembesülniük. Jézusról tanították őket. Jézusról tanították őket. Az apostolok tanították őket. Azok az emberek, akik 12-en voltak, ugye Júdásról tudjuk, hogy időközben öngyilkos lett, de helyére választottak egy Mátyás nevűt, és ezek az emberek, ez a 12 ember, ez tanítgatta ezeket az új keresztjéneket, vagy új hívővé lett embereket, hogy na, hogy is volt, mint is volt ez a Jézus. Ők voltak a tanításnak a hordozói. Autentikus, tekintélyes hordozói, mint Jézus legközelebbi tanúi, tanítványai. Amikor tanították a többieket, akkor felidézték a Jézussal kapcsolatos emlékeiket, amiket láttak, amiket hallottak, hogy éveken keresztül. Hogy is volt, mint is volt. És elkezdtek erről beszélni. Ebben az emlékezésben, ebben segítségükre volt a Szentlélek is, mert Jézus azt mondta, hogy majd eljön a Szentlélek, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. A Szentlélek segítette az apostolokat, hogy föl tudják idézni, hogy mi is volt, hogy is volt. Sőt, ott volt a tanítványok között Máté, aki mint tudjuk, vámszedő volt, és a vámszedők, mint hivatásos hivatalnokok, ezek tudtak gyors írni is abban az időben. És azt mondják a legtöbb biblia kutató, hogy Máté valószínűleg már Jézus földi élete során is följegyzéseket készített Jézus szavairól és cselekedeteiről. Tehát akár még egy egyszerű írásos följegyzés is a segítségükre volt ebben a tanításban az apostoloknak. A lényeg, hogy Jézusról beszéltek, őt ismertették meg egyre jobban a hallgatóságukkal. Miben állt ennek a tanításnak a lényege? Az apostolok tudományának, testvérek, egy kulcsfontosságú eleme volt annak a bizonyítása, hogy Jézus, a názareti Jézus nem más, mint az Ótestamentumban megígért messiás, akit a zsidók ugye nagyon-nagyon-nagyon vártak. No hát nem kell tovább várjátok, mert ez a názareti Jézus, ez a messiás. Ezt igyekeztek, és tudták is bizonyítani, ótestamentumi proféciákkal, illetve kimutatva, hogy azok mind beteljesedtek Jézusnak az életébe. Tehát, hogy így mondjam, az ótestamentumi proféciáknak a ruhája, az teljesen ráillik Jézusra. Részletesen fölhozták az ótestamentumi messiás proféciákat, és utána ki tudták mutatni, hogy mindezek Jézusba hogy váltak kézzel fogható valósággá. Tehát Krisztus a messiás. Amikor a bizonyítást végezték az apostolok, testvéreim, akkor nem más volt előttük a példakép, mint maga Jézus, akiről olvassuk, hogy a feltámadás után együtt ment az Emmausi tanítványokkal, Emmaus felé, és mit csinált? Azt olvassuk, hogy elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól kezdve magyarázta nekik, amik az írásokban őróla írattak meg. Tehát Jézus már az Emmausi tanítványoknak is azt mutatta ki, nézzétek, itt van Mózes, vagy Sámuel, vagy a Zsoltárok, vagy Ézsaiás. Ők rólam írtak. Mit írtak ők a messiásról? Ezt és ezt. Na nézzétek, hát ezt így teljesedett be az én életembe. Jézus már a feltámadása előtti időszakban is beszélt. A zsidóknak azt mondja János evangéliumában, hogy ti kutatjátok az írásokat, tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amik bizonyságot tesznek rólam. Az Ótestamentumot kutatjátok, és ezek rólam tesznek bizonyságot. Azt mondja ugyanott a zsidóknak, hogy Mózes a ti atyátok, hát ha az lenne az atyátok, akkor hinnétek neki, de nem hisztek neki, mert ha hinnétek, nekem is hinnétek, mert Mózes én rólam írt, ezt mondja. Mózes én rólam írt. Nos, testvérek, a tanítványok, Jézus tanítványai semmi más nem csináltak, mint az apostoli tudomány címén, mint az ótestamentumi igéket, amelyek Jézusra vonatkoztak, kimutatták, hogy nézzétek, itt van a názareti Jézus, az ő életébe hogy teljesedett be. Ő a mi messiásunk, az Istentől küldött szabadítónk, aki a világ királya is. És ennek messze menő következményei vannak, hogy Jézus a messiás, a zsidók számára és meg a mi számunkra is, de most ebbe hadd ne menjek bele. De ez egy óriási dolog volt, ez a zsidókat teljesen lenyűgözte. Akik hallgatták, és akik ma is belemélyülnek ebbe az apostoli tanításba, azokat ez megragadja. Ez egy nagyon szép tudomány, az apostoli tudomány. De ebben a tudományban, testvérek, a lényeget kell értenünk, hogy ebben Jézus áll a középpontban, mint a zsidóknak megígért, de az egész világra szóló jelentőséggel bíró messiás fejedelem. Király, próféta, főpap. Ez egy óriási cím, most hadd ne menjek bele ennek az elemzésébe. Nézzétek ezt az apostoli tudományt, ami egy Jézusról szóló tudomány, és mint ilyen egy nagyon konfrontatív tudomány volt. Ez egy nagyon, nagyon konfliktusos tudomány volt, ha szabad így mondanom. Tulajdonképpen azokat a nehézségeket, amikkel ott Jeruzsálembe ezeknek a keresztjén apostoloknak, meg a többi hívőknek is szembe kellett nézni, ezt alig tudjuk felmérni. Ezeknek az embereknek, testvérek, a helyzete roppant kényelmetlen volt. Ott voltak egyrészt a rómaiak, akiknek a szemébe kompromittálták magukat, hiszen egy olyan ember követőinek vallották magukat, akit a rómaiak halálra ítéltek és kivégeztek a Golgotán. De a zsidó hatóságok előtt is egyszerűen ez egy abszurd próbálkozásnak tűnt, hogy az a valaki, aki ott a Golgotán meghalt, az lenne a mi messiásunk. És különben is mi közreműködtünk annak a valakinek a megölésében. Mi követeltük, hogy azt a valakit öljék meg, mint egy hamis messiást. És most ti azt mondjátok, hogy mégis ő volna az igazi messiás, akit Isten igazolt, annak ellenére, hogy mi elvetettük, ő igazolt azzal, hogy föltámasztotta a halálból. A zsidó hatóságoknak a részéről se számíthattak semmi jóra ezek a keresztény apostolok, és akik ott körülöttük voltak. Ott voltak ráadásul a szadduceusok, akik egy olyan párt volt, akik tagadták a feltámadást, a halál utáni életet. Tiszta materialisták voltak. És ők egy nagyon jelentős erőt képeztek, mint politikai párt. Egy nagyon erős tényezőt képeztek az akkori Jeruzsálemben és a zsidók között. És most ezek az apostolok meg azt mondták, hogy Jézus a messiás, akit Isten azzal igazolt, hogy föltámasztotta a halálból. Hát ilyen nincs. Vagyis testvérek, ezek az apostolok, amikor ezt a tudományt előhozták, akkor egy nagyon konfrontatív tanítást hoztak elő. Ebből feszültség támadt. Akik ezt vallották, akik hitték, akik továbbmondták, azok mindjárt egy harc kellős közepén találták magukat. De ez a tudomány, testvérek, azért nem egy haszon nélküli tudomány, tudnélik az apostolok tudománya. Vannak olyan tudományok, vagy olyan ismeret anyagok a világban, amik nekünk nem sok hasznot hoznak, meg úgy senkinek se nagyon, de az apostolok tudománya az egy hasznot hoz, az egy hasznos tudomány, testvéreim. Mert hiszen Jézusban, akiről ez a tudomány szól, minden megvan, ami nekünk az élethez szükséges, a boldog földi élethez és a boldog örök élethez. Pál apostol az apostolok tudományáról mondja azt, ami az írásban van, hogy tulajdonképpen ez hasznos a tanításra, feddésre, igazságba való nevelésre, megjobbításra. Ez a boldogságra készít fel minket itt a földön és az örök életbe is. Ma is igaz ez, testvérek, az apostoli tudománnyal foglalkozunk, egy hasznos tudománnyal foglalkozunk, a boldogságunk titkával foglalkozunk. Ez a tudomány, testvérek, nem csak hogy hasznos, hanem ez egy szentséges tudomány. Szent tudomány, ez nem valami profán ismeretanyag. Ez egy szent tudomány, egy isteni ismeretanyag. Minden más ismeretanyagtól, mint mit tudom én, a matematikai vagy fizikai ismeretek, mindezektől különbözik. Ez egy szentséges tudomány. Minden tudománynál magasabb rendű tudomány. Ez egy más dolog, mint amivel mondjuk a főiskolákon vagy egyetemeken foglalkozunk. Ez szent tudomány, rendkívüli tudomány, és ez a tudomány, testvérek, így is mondhatnám, egy erőteljes tudomány. Ez egy olyan tudomány, amelyikben az Istennek az ereje rejlik. Azt olvasuk az írásban, hogy ebben szabadító erő van. Ez letöri a bűnnek a bilincseit, és felszabadít a hívő életre. Ez eloszlatja a fejekből a homályt, és világosságot teremt az emberek fejébe, gondolkodásába. Ez a halálból életre juttat embereket. Szabadító erő van benne. Megszentelő erő van benne, testvérek. Ha valaki ebbe előre halad ebbe a tudományba, és ezt egyre jobban ismeri, azt ez a tudomány előre viszi a hit életbe, mint ahogy a víz viszi előre a hajót, a szent életbe, az apostoli tudomány visz bennünket előre. Ekkor fejlődünk a hitéletünkben, ha ezt egyre jobban értjük, ismerjük, egyre mélyebben átlátjuk az összefüggéseit. Az apostoli tudományban közösségteremtő erő is rejlik, hiszen azt látjuk magában itt az első gyülekezetben is, hogy ez volt az, ami összekovácsolta azokat a hívő embereket, Jézusban hívő embereket, egy közösség, hogy ők mind ugyanazt kutatták, ugyanazt hitték, az apostoli tudomány, mely Jézusról szól, a messiásról, aki meghal, de föltámad, és aki nem csak a mi királyunk, hanem az egész világra szól a jelentősége. Ő az üdvözítő. Ez a tudomány ebből a szanaszét eső közösségből egy egységes közösséget tudott csinálni. És miért áll ez első helyen, testvérek? Ez a tudomány miért áll itt a legelső helyen a gyülekezet ismertető jelei között? A négy oszlop közül miért ezt mondja legelsőnek Lukács? Azért, mondja Calvin, mert ez az egyháznak a lelke. Ez az egyháznak a lelke. Az apostoli tudomány. Az, amit az Isten az ő kezeik által nekünk is eljuttatott. Hol juttatta el hozzánk? Ezt már nem Calvin mondja, hanem én mondom. De Calvin is ezt mondta. A Bibliába, az Új Szövetségbe. Csodálatos dolog, hogy mi nekünk az apostoli tudomány nem kitalálni kell, hanem itt van előttünk a Bibliába. Ha valaki tudni akar, hogy mi az apostoli tudomány, akkor odalapoz Péter apostolnak a pünkösdi prédikációjához, vagy utána van még egy nagy prédikációja a következő részekbe. Azt elkezdjük elemezni, és megtudjuk, hogy miben állt az apostoli tudomány. És abba bele lehet mélyülni. Elkezdjük olvasni, nem csak az abcselben, hanem elkezdjük olvasni Pál leveleiben is. Ott is, ott előttünk van az apostoli tudomány. Belemélyedhetünk, megismerhetjük, mert leíratott. Isten gondoskodott róla, hogy fönnmaradjon, és a mi kezünkbe, a ti kezetekbe, az én kezembe is eljusson. Ezt a tudomány, testvéreim, ezt meg kell nekünk ismerni. Nekünk is meg kell ismerni. Ez az igazi teológia, szabad így mondanom. Az apostoli tudomány az igazi teológia. A valódi teológusok mindig ezzel foglalkoztak. Nem az a valódi teológia, ami össze-vissza érthetetlen spekuláció tömkelege, hanem az apostoli tudomány az igazi. Nem az, amikor összevegyítjük a teológiát a skolasztikus filozófiával, meg az arisztotelészi filozófiával, meg a platóni filozófiával, aztán meg az egzisztencializmus, valamit kihozunk belőle, valami érthetetlen zagyvalékot. Nem ez az igazi teológia. Az apostoli tudomány, ez az igazi teológia. Az összes igazi teológusok, akik voltak az életben, és az összes keresztjének is, akik voltak az életben, vagy a történelem folyamán, ezek mind ebbe mélyedtek bele. Ezt kutatták, ennek a gyönyörűségeit csodálták. Az apostoli tudomány az, amit nem csak megismernünk kell, hanem amit hinnünk is kell, testvérek, mert ez a hitünk. Az apostoli tudományt hisszük. A keresztény ember nem azt hiszi, hogy van Isten, meg van Jézus, aztán pont. Hát ennél sokkal több a keresztény, sokkal gazdagabb. Mivel gazdagabb? Azzal az apostoli tudománnyal. Ez a keresztény hit, ezt hisszük. Aki nem hiszi az apostoli tudományt, az nem keresztény, testvérek. Az még csak úton van a kereszténység felé. A hívő ember az, aki az apostoli tudományt hiszi. Ez az ő hite. Az apostoli tudomány, testvérek, ráadásul még nem csak ismernünk vagy hinnünk, hanem védelmeznünk is kellene. Azt mondja a Júdás apostol a levelében, hogy ezt védenetek kell, mert ez a hitünk, ez a hit, amit védeni kell. Nem úgy van az, hogy csak úgy hagyjuk elkallódni, mert ezt a tudományt a világba támadják, testvérek. Támadták a filozófia részéről, támadták a tudomány részéről, támadták a teológia részéről, bármilyen döbbenetes. Támadás érte az egyház részéről. És minden korba kellettek azok az emberek, akik odálltak, és azt mondták, állj! Akik, mint Pál apostol, azt mondták, hogy nem adjuk meg magunkat egy pillanatra se az evangélium ellenségeinek, hanem ellenük állunk. Fenn kell tartanunk az ismeretét, és oltalmaznunk kell az apostoli tudományt. És ezt igazából tovább is kell adnunk. Majd még erről fogok beszélni, de az egyháznak, testvérek, Nem az a dolga, hogy lásson nagy látomásokat, meg nem az a dolga, hogy hallomásokat halljon, tehát ilyen halucinációi legyenek az Istentől, hanem az, hogy az apostoli tudomány továbbadja az embereknek. És beszéljen erről, ezt nevezi a Biblia missziónak, vagy evangelizációnak, az apostoli tudomány továbbadását, a Jézusról való beszédet, a meghaltról, a feltámadottról. Testvérek, itt van előttünk tehát az apostoli tudomány, mint az egyháznak a lelke. Tanácsolom nektek, hogy meg magamnak is, hogy igyekezzünk ezt egyre inkább, egyre mélyebben kikutatni, megérteni. Ha jöttök ide a templomba, akkor ezzel a szándékkal jöttek, hogy ezt akarom. Nem érezni akarok meg, nem tudom mit, az apostoli tudományt akarom érteni, és hinni, és ha kell majd védelmezni, és ha kimentem innen, ezt akarom továbbadni az embertársaimnak. Az Úrról akarok bizonyságot tenni. De át kell térjek a második dologra, a közösség gyakorlásra. A közösség gyakorlás szón, amit szerepel a alapigénkben, általánosságban, testvéreim, a testvéri szeretet kapcsolatok felvételét, kiépítését, elmélyítését, ápolását kell értenünk. Az, hogy foglalatosak voltak a közösséggyakorlásban, ezt jelenti. Ezek az első keresztény emberek, ezek egymással való testvéri közösségre törekedtek. Egészen általános értelemben. Az biztos, hogy mint Jézusba hívő emberek, ezek a keresztények nem tudtak, hogy így mondjam, egyedül megállni a lábukon. Nem tudtak egyedül maradni, mert valahogy úgy érezték, hogy mi összetartozunk. Mi egy exkluzív közösséget képezünk, mi mások vagyunk, mint a többiek. Mondta is nekik Péter apostol, hogy szakadjatok ele gonosz nemzetségtől, amelyik elutasítja Jézust, amelyik nem hisz benne. Ti egy másik közösségé kovácsolódjatok össze. De ennek ők nem csak az apostoli szó alapján érezték a súlyát vagy a jelentőségét, hanem ezt ők bennük a Szentlélek is ezt munkálta, hogy érezzék, hogy lássák, hogy tudják, hogy közösségé kell lennünk és formálódnunk. Nem egészséges ember, testvérek, ma se lelki értelemben, nem egészséges ember, aki úgy érzi, hogy ő egyedül is tud keresztjén lenni. Ez egy betegség, testvérek, aki így érzi, az rosszul érzi. Nem lehet egyedül keresztjének lenni. A keresztjén lét az a kezdetektől fogva egy közösségi lét. Persze, otthon is tudok én imádkozni, meg igét olvasni, de nem tudok ezzel megelégedni. Ez sokkal több. Itt másokkal együtt kell ezt tennem. Nem lehet máshogy, csak közösségileg és egyénileg. Most gondoljátok meg, hogy ezek az első keresztények, testvérek, hogy egy igazán jó közösségé formálódtak. Pedig, ezek is mindenféle emberek voltak. Mindenféle emberek, hát voltak köztük gazdagok, voltak szegények. Voltak műveltek, voltak képzetlenek. A zsidóságban ugye sokféle ilyen vallási irányzat volt, egyik ebből jött, a másik abból jött, egyiknek ilyen múltja volt, másiknak olyan múltja volt, és mégis valahogy ezek az emberek, akik számtalan tekintetben, életkorba, kulturális háttérbe, sok mindenbe különbözhettek, ezek valahogy közösségi formáltak, és egy családként kezdtek szinte működni, és ezt gyakorolták, ebbe benne voltak, ezen rajta voltak, hogy ezt csinálják. Ezek az emberek egyébként egymástól idegenek voltak. Nem mindegy családtagjai voltak, hanem idegenek voltak. Semmi közük nem volt egymáshoz, és most mégis közösséget kezdtek gyakorolni. Fölvették a kapcsolatokat, ápolták, és valahogy megélték ezt a dolgot, testvérek. Úgy, hogy mi minden tartozott ebbe bele, ebbe a közösség gyakorlásba, hát igazán nem tudjuk, de azért valamit csak tudunk, mert itt a 44 és 45. versekben, amit ugyancsak felolvastunk, itt azért találunk erről valamit. Ugye azt mondja, hogy akinek volt vagyona, az eladta egy részét, és odaadták a pénzt annak, akinek nem volt, aki rászorult. Hát azért ez egy elég szép kis közösséggyakorlás. Ha csak ennyit tudnánk erről a dologról, akkor az is valami lenne. Hogy lehetséges ez? Hogy ezek az emberek, testvérek vagyonukból segítettek egymáson. Akinek volt, és fölöslege volt, és már bővölködött, le tudott mondani arról. Hát le tudott mondani, és oda tudta adni egy vadidegennek. Igen, testvérek, oda tudta adni. Lásd csodát. Oda tudta adni. Nem a kaparj, ugye, mert neked kell, hogy legyen minden, az a többi le van ejtve, ahogy a mai ember is gondolkozik, meg ahogy egyébként az akkori emberek is gondolkoztak, hanem ezek felszabadultak. Én nekem van elég. Sok is. Hát akkor adok annak, akinek kevesebb van, akinek nincs. És segítettek egymáson. Abban az időben nem volt még nyugdíj, meg nem tudom milyen szociális ellátás. A gyülekezetben megvalósult a szociális háló. A közösségben az emberek odafigyeltek egymásra, és segítettek. És ezzel nem csak itt találkozunk, hanem máshol is találkozunk az Új Szövetségben, hogy ilyen szeretett adományokat adtak egymásnak. Tényleg szeretetből adták. Ez, testvérek, ez a közösség, ahol emberi kapcsolatok voltak egymástól idegen emberek között, szeretett kapcsolatok, ahol egymáson gyakorlati módon segítettek, ez feltűnt a nem keresztjéneknek is. Ez feltűnt. Egy egyház történet író azt írja, hogy a cselekvő szeretet volt a kereszténység sikerének talán legnyomósabb oka. A keresztény szeretet a szegények, özvegyek, árvák gondozásába, bebörtönzött bányákba, halálra dolgoztatott testvéreik meglátogatásában, a szerencsétlenségek idején éhség, földrengés, járványok, háborúk alatti testvéri támogatásban nyilvánult meg, s ráadásul gondoskodtak a testvérek eltemetéséről is. Az utazókat vendégül látták, vagyis testvérek, abban a világban is ez egy furcsa dolog volt. Nagyon különös dolog volt, és erre a közösségre, amelyik ilyeneket gyakorolt, erre a közösségre a hitetlen pogány, vagy éppen zsidó környezet is fölfigyelt. Erre oda kellett figyelni, ez egy különleges közösség volt. Testvérek, ezek a keresztények, ezek láthatóan nem csak tudták, hogy a keresztény lét az egy közösségi lét, és nem csak egyetértettek ezzel mélyen, hanem gyakorolták is ezt. Megtagadva magukat, gyakorolták a közösséget. És valahol ez nekünk mind a mai napig, testvérek, egy példa. Vannak olyan gyülekezetek, nagyon jól kell, hogy tudjátok, ahol nincs ez, református gyülekezetek, ahol nincs, még ott se tartanak, ahol mi tartunk, de mi is még hol tartunk ehhez képest. Nincs igazi közösség, az emberek szépen bemennek a templomba, udvariasan mosolyognak egymásra, szervusz, jó, örülök, hogy igen, jó, hogy szolgál az egészséged, jó van, akkor szervusz. Ja, hogy is hívnak? Azt már nem tudom. Aztán utána vége van az istentisztelet, na áldás, békesség, mindenki menjen Isten hírével. Szépen szétszéled a gyülekezet. Bejöttünk, szétmentünk. Utána, hogy ott a hétközben kivel mi van, vagy mi nincs, vagy ki hova jutott, vagy hova nem jutott, vagy öröme van, vagy bánata van, vagy mi, nem foglalkoznak egymással. Most testvérek, ez nem jó. Ez nagyon nem jó. Csodálkozunk, hogy nem figyel föl ránk a világ. Hát miért figyeljen? Hát a világban is ez van. Bemegyünk a munkahelyre, eldiskurálgatunk, elhumorizálgatunk, elvégezzük a munkát, aztán szépen hazamegyünk. Ja, hogy a másik éhezik, meg nem tudja kifizetni a számláját, lehet, hogy tudjuk, mert elmondja, vagy kikérdezzük, vagy amit, de igazán nem foglalkozunk vele. Elég nekünk a magunk baja. Ugyanaz, mint a világban. Ha ugyanaz van az egyházban is, a gyülekezetekben is, miért kéne ránk fölfigyelni? Ha itt más van, na arra fölfigyelnek. És köztünk, testvérek, itt az újszegedi gyülekezetben is másnak kell lennie. Nekünk erre törekedni kell, hogy ez az igazi egyháznak ez a fundamentuma, ez az oszlopa, ez egyre szilárdabban álljon közöttünk. És ehhez szükség van önmegtagadásra, meg belső harcokra, meg küzdésre, önmagunkkal, meg a vágyainkkal, meg az természetes indulatainkkal, mert mi közöm nekem a másikhoz? Hát meg mit érdekel a másik? De mégis érdekeljen. És hajoljak oda hozzá, és kérdezzem meg, és nem a lelkésznek a dolga egyedül ezt, testvérek, mert sok helyen azt csinálja a lelkész. Nem a lelkész dolga, hogy a gyülekezetet összekösse egymással, hanem a ti dolgotok. Nekem is dolgom, de nektek is. Itt mindenkinek a másik felé, aki ott ül mellett, aki a háta mögött ül, foglalkozni kéne egymással, egy kicsit mélyebben, elmélyültebben. Ez a drága útmutatás most nekünk az ígéből, hogy hát törekedjünk erre. Hadd biztasson minket az Úr, hogy legyen meg a gyülekezetünkben is ez a fundamentum. A harmadik dolog, amit megemlít az ige, a kenyér megtörése. A kenyér megtörése. Itt az evangélista által használt szó, testvérek, általában az asztal közösséget jelenti. Asztal közösséget. Ez a zsidó szokás szerint azzal kezdődött, hogy megtörtek egy darab kenyeret, és akkor adták egymásnak. Így olvassuk sokszor az apostolok cselekedeteiben, az evangéliumokban, hogy így kezdődik el egy zsidó étkezés. Megtörték a kenyeret. Együtt étkeztek házanként, ahogy mondja itt egyébként mindjárt a következő 46. versben az írás. Házanként étkeztek együtt. Megnyitották egymás előtt a lakásuk ajtaját, vagy a viskójuk ajtaját, vagy én nem tudom minek az ajtaját, beinvitálták azokat, akik jöttek, elfogadták a hívást, vagy közelbe laktak, beeresztették őket, letelepedtek az asztalhoz, közben beszélgettek a hétköznapi dolgaikról, hogy volt, mint volt. Még azt is el tudom képzelni, hogy megterítettek, amennyire a zsidók ezt gyakorolták. Előszedtek egy kupa bort, és azt mondták, na, együnk és ígyunk. És egyetek és ígyatok. Hát nekünk ez van. Ezek meg elfogadták, akik elmentek. Elfogadták azt, amit kínáltak nekük. És együtt étkeztek. Asztal közösségbe voltak. Agapét gyakoroltak. Szeretett vendégséget, hogy a régi református köznyelv mondja ezt. Ugye itt ottam ott még az országba is. Azonban testvérek, ezekbe a vacsorákba beletartozott már az úrvacsora vétele is. Ezeknek az embereknek, amikor összejöttek, ekkor egy idő után a vacsorából, hogy így mondjam, úrvacsorai közösség lett, és ilyen értelemben is megtörték a kenyeret, mert egyszer csak elkezdtek emlékezni, mikor eljött az idő ott egy vacsora közbe, vagy alatt, vagy után, elkezdtek Jézusra megint, hogy is volt mindent. És akkor megtörték, akkor ez már egy másféle közösségé. Átváltoztak egy asztal közösségből, egy vulgáris közösségből, szabad most így mondom, egy szakrális közösségé. És megtörték, és úrvacsoráztak is. Megemlékezve Jézus haláláról és feltámadásáról. Az asztal közösség és az úrvacsora ennyire egybe volt kapcsolva, ez az utolsó vacsorára nyúlik vissza, mert Jézus, amikor az úrvacsorát szerezte, akkor is, hogy volt? Az is egy egyszerű vacsora volt. Pászka vacsora volt. Aminek a keretében szerezte Jézus az úrvacsora sákramentumát. Most ugyanezt csinálták tovább a keresztjének. Amikor most mi már mai keresztényként úrvacsorázunk, akkor itt már nincs meg az asztal közösség, mert nincs egy nagy megterített asztal, amin dúskálnak, aztán utána azt mondjuk, na most akkor átmegyünk úrvacsorai közösségbe. Ez ma nincs. Ma már az úrvacsora függetlenné vált, hogy így mondjam, ettől a fajta asztal közösségtől. De testvérek, régen nem így volt. És tulajdonképpen valamilyen értelemben most is kellene, hogy ezt gyakoroljuk. És szoktuk is gyakorolni. Vannak ilyen gyülekezeti ebédek, vagy valami, amiket olykor-olykor szervezünk. Egy kicsit ez annak a lecsapódása, annak a maradványa közöttünk. Olyan van közöttünk is azért, hogy valakik meghívnak valakiket valahova egy vacsorára, egy ebédre. Én is többször átéltem, én úgy tudom, hogy azért mások is gyakorolják ezt, hogy csak a gyülekezetből az egyik valakit, hogy gyere el hozzánk ebédre, és legyünk egy kicsit együtt. Mi is szoktunk meghívni valakiket ide, mi hozzánk egy ebédre, minket is hívtak már máshova. Tehát vannak ilyen, ez ennek a maradványa. Az úrvacsorával élő gyülekezet egyébként is megvendégeli egymást. És törődünk egymással. Nagyon szép dolog ez, testvérek, és azt még szebbé teszi ezt a gyakorlatot, amit itt olvasunk a Bibliában, hogy amikor ezt csinálták, tudnék, hogy együtt voltak egy asztalnás, utána úrvacsoráztak, akkor ezt örömmel és tiszta szívvel tették. Ez valahogy egy kicsit olyan, hogy érzékeltetének velünk, hogy ezeknél a házaknál, ahol ilyet gyakoroltak, milyen hangulat volt. Hogy ott nem valami szomorúság, lógó orral, nem tudom én hogy, hanem örömmel és tiszta szívvel. Így voltak együtt ezek a keresztjének. Ezeknek a régi dolgoknak, testvérek, ma is valahol ott kellene lenni a gyülekezetünkben. Nem véletlenül vannak ezek itt leírva. Még eszembe jutott az, hogy van egy régi könyvünk, a puritanizmus idejéből származik, az a címe Praxis Pietatis, kegyesség, gyakorlás. Medgyessy Pál írta ezt a könyvet, és abban is van valami ebből a dologból, hogy az úrvacsorai közösség egyszer s mint asztal közösséget is jelent. Tudnélik, a puritanizmus idején a református gyülekezetek gyakorolták, hogy mikor hazamentek a templomból az emberek, otthon megebédeltek, és akkor elgondolkoztak, hogy ki a gyülekezetbe az, aki esetleg segítségre szorul. És az ebédből, az ebédjükből, ami volt, abból küldtek egy adagot azoknak a szegényebb családoknak a faluba, vagy kisvároskába, ahol éldegéltek. Most ezt már nem tudjuk csinálni, de azt hiszem, hogy valahol itt is ez tér vissza, ez a régi újszövetségi gyakorlat, hogy nem csak az úrvacsorai asztalnál vagyunk egyek, hanem a hétköznap életben is. És lehetetlen, hogy közöttünk egy testvérünk nélkülözzön, vagy nehéz helyzetbe jusson. Tehát testvérek, figyeljünk oda erre, és törekedjünk valahogy ezt a dolgot is gyakorolni, és valahogy bevenni a kegyességünk napirendjére. Végül az utolsó oszlop a közösségnek, testvérek, a könyörgések. Ezt mondja itt az írás, hogy a könyörgések. Ezen mit értünk? Azt, hogy rendszeresen imádkoztak ezek az emberek. Az első keresztény gyülekezet tagjainak rendszeres ima élete volt. Mégpedig ezek nem csak úgy volt rendszeres imádjuk, hogy otthon, hanem magában a közösségben ima alkalmak voltak, amikor könyörögtek. Akár házaknál, akár amikor összegyűltek a jeruzsálemi templomnak az egyik csarnokába. Imádkoztak ezek az emberek, rendszeresen imádkoztak. Ráadásul ez egy nyilvános imádság is volt. Nagyon sok esetben, amikor a templomba imádkoztak, hát azt látták a többi zsidók is, akik ott jöttek, mentek a templomba. Hogy nézd már ezek meg ott, ja, ezek a messiás hívők, ezek mit csinálnak ezek? Hangosan imádkoznak, könyörögnek. Most testvérek, ez ugyanígy kell, hogy legyen mind a mai napig is. Hogy van is a gyülekezetünkben imaóra, de nem elég az, hogy ott ketten ülünk, meg hárman, meg négyen. Hát azért ez egy kicsit fontosabb dolog lenne ennél, nem gondoljátok? Most a nyári időben ezt kénytelenek vagyunk megszüntetni, de az ősszel majd megint újra kezdjük. És jó, ha otthon imádkoztok, és az Úr előtt hordozzátok a gyülekezet dolgait. Most elmennek a kis fiatal gyerekeink a táborba. Hát imádkoztok otthon, imádkozzatok értük. Majd jön az ifjúsági tábor, jön az angol tábor, van gyülekezeti dolog, amiért lehet imádkozni. Mindig, de valahol testvérek, azért ez a közös imádság. Jó, hogy a Biblia óra végén is szoktunk így közösen imádkozni, akkor is van erre lehetőségünk. De ez nem valami extrém dolog. Calvin azt mondja, hogy a református keresztényeknek ebben áll a hitük megvallása. Tehát amikor mi nyilvánosan és közösen imádkozunk, az egy hitvallástétel a világ előtt. Az emberek lássák, hogy mi nem olyanok vagyunk, mint ők. Mi nyíltan, bátran odafordulunk a mi Istenünkhöz, akit nem tagadunk, hanem akit hiszünk, odafordulunk Jézusunkhoz, megszólítjuk, és elmondjuk neki, ami a szívünkben van. Csak hadd lássák és hadd hallják. Ahhoz képest, testvérek, sokszor keresztény emberek elmennek egy vendéglőbe, vagy ott sem merik bevállalni, hogy imádkozzanak nyíltan. Mert hát az milyen ciki már, hogy ott imádkozni. Ez hitvallástétel, bizonyságtétel, hogy mi imádkozunk, mondja Calvin. És a Calvinnak a gyülekezetében is ez egy imádkozó gyülekezet volt, ima alkalmak voltak. Ott nem csak a lelkészek imádkoztak, a jelenlévő gyülekezeti tagok. Ez nem valami mellékes dolog volt ottan, hanem ez volt a gyülekezet tartó oszlopainak az egyike. Mint ahogy az ősi keresztény időkben, a régi keresztény időkben. Testvérek, ezeknek az imádságoknak a tartalmáról mi igazából innen-onnan tudunk az új szövetségbe. Ha most visszalapoztok például az első részbe, akkor ott látjátok, hogy amikor arról volt szó, hogy új apostolt kell választani, mert Júdás meghalt. Mit csináltak a keresztjének? Az apostolok imádkoztak, és kérték Istentől, hogy mutassa meg nekik, hogy ki legyen az, akit oda tesznek a helyére. Könyörögtek ezért. Amikor olvassuk a negyedik részbe például, hogy támadták a keresztjéneket, üldözték őket, akkor azt olvassuk, összejött a gyülekezet, és imádkoztak, hogy annál bátrabban tudják hirdetni az ígét, és vállalni Jézus nevét. És azt mondja, megmozdult a hely, ahol együtt voltak, és könyörögtek. Itt a 47. versben, pár verssel későbből lesz olvassuk, azt mondjuk, dicsérték az Istent. Dicséret. Kérés. Magasztalás. Ezek mind ott voltak ezekben az imádságokban. Testvérek, meg kell értenünk, hogy ezek a dolgok, ez a négy dolog, amit itt sorra veszünk, ezek a gyülekezetnek az oszlopai. Ha ezek nincsenek, testvérek, a gyülekezet épületé úgy elkezd. Most mi lenne az, a két oszlopot valaki megmozdítaná? Mindjárt itten ugye meginognának a dolgok. Ha itt elkezdjük kirángatni ezeket az oszlopokat egy gyülekezeti élet alól, akkor a gyülekezet élete meginog. Az nem jó, ha valamelyikben is valami probléma van. Mind a négy dolognak a lehető legszilárdabban és legjobban gyakoroltnak kell lenni, hogy mi gyülekezetünkben is. Az apostoli tudománynak és a kenyérmegtörésnek és a közösségnek és a könyörgéseknek is. Négy tartó oszlop. Ha ezek nincsenek valahol, testvérek, és gyengék, akkor az egy nagyon szánalmas állapotban lévő gyülekezet. Akárhányan is vannak a templomban. Lehetnek ezren is egy templom, a testvérek, ha ez a négy oszlop nincs meg, az nem gyülekezet. Az nem gyülekezet. Még ha van pap is, meg nem tudom, nem gyülekezet. Gyülekezet ott van, ahol ezek megvannak. És két nagyon biztató mondattal hadd zárjam le, mert ez az egész igerész, amit itt veszünk, ez két nagyon biztató mondattal záródik. Az egyik, az egész nép előtt kedvességet találtak. Vagyis ez a jeruzsálemi keresztény közösség. Az egész nép előtt, azt jelenti, hogy majdnem mindenki előtt, nagyon sok ember előtt kedvességet találtak. Odafigyeltek rájuk. És nem ellenszenvet, nem gyűlöletet váltottak ki az legtöbb emberbe, hanem szimpátiát. Szimpátiát. Azt mondták, ez rendkívüli dolog, ez egy fantasztikus, ilyet még nem látott a világ. Hát kik ezek? Mik ezek? Mit hisznek ezek? Jó indulattal néztek rájuk. Testvérek, mi azt akarjuk, hogy jó indulattal nézzenek rájánk, akkor mit csináljunk? Gyakoroljuk ezeket a dolgokat, és majd föl fognak ránk figyelni. És azt mondják, hogy jaj, hát lehet, hogy oda kéne mennünk. Ne azért figyeljenek föl reánk testvérek, mert új templomot csináltunk. Ne azért figyeljenek, mert a média ide jön, meg majd közvetíti a tévé, meg nem tudom micsoda. Ne ezért figyeljenek, mert mi olyan ügyesen kihasználjuk a médiát, mert most csinálunk majd egy füzetet, és majd azt is megkapjátok, és lehet osztogatni. De az Úrra kérlek, a négy oszlop, ezért vegyenek minket észre. Ezért vegyenek minket észre, hogy a gyülekezetünkben ez van. Szól az apostoli tudomány, ezek közösségben vannak, ezek könyörögnek. Ezek megtörik a kenyeret, és meg tudják segíteni egymást anyagi dolgokkal is. Ezek szeretik egymást, ezek az emberek. Ezért találjunk szimpátiát az embereknél. És a másik biztató dolog, amit mond az apostol, hogy és az Isten, az Úr szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Üdvözülő, Isten megáldotta azt a gyülekezetet, testvérek, a jeruzsálemi gyülekezetet. Azzal, hogy egyre többen lettek. De nem csak úgy többen lettek, hogy na, bejött három ember, akik majd a pokolra jutnak, hanem aki bejött, az üdvösséget talált. Az üdvösséget talált. Ez egy csodálatra méltó dolog, testvérek, hogy ma is úgy sokan érzik ezt, hogy valahogyan kellene a gyülekezeteket kicsit úgy ugye, szaporítani, mert olyan kevesen vagyunk a templomban, meg így, meg úgy, és akkor mindenféle ilyen akciókat találnak, hogy hogy lehetne, akkor majd rockkoncert lesz a templomban, akkor majd ilyen, nem tudom, és olyan nem tudom, mit szervezünk, és akkor jönnek, és akkor majd itt maradnak, és akkor majd megfogjuk őket, és akkor belasszózzuk őket, és addig manipuláljuk, míg ott is maradnak. Nem, testvérek. Ez az emberi erővel szaporítsuk a gyülekezetet, mert aztán utána ki tudunk állni a nagy egyházi nyilvánossággal, és el tudjuk mondani, hogy a mi statisztikáink hogy alakulnak itt, és mennyivel jobb a statisztika most, mint két évvel ezelőtt. Ennek semmi értelme. Annak van értelme, hogyha egy gyülekezet növekszik, ha gyarapszik, ha bejönnek oda emberek, és ott megtérnek, hitre jutnak, és a hitbe elkezdenek növekedni, és üdvösséget találnak Krisztusba, örök életet találnak Krisztusba. És ezt elérni emberi erővel nem lehet, ezt egyedül az Úr tudja megadni. És kinek adja meg? Annak a gyülekezetnek, amelyik ezzel a négy dologgal foglalkozik, testvérek. Ő nekik megadta azt, hogy az emberek szemébe kedvesek legyenek, és üdvözülőkkel szaporodjanak. Nekünk nem fogja megadni az Úr másképpen. Csak úgy, hogyha mi is törekszünk arra, hogy az apostoli tudomány köztünk tisztán ragyogjon. Ha gyakoroljuk a közösséget, ha gyakoroljuk a kenyér megtörését, és ha törekszünk arra, hogy imádkozó gyülekezet legyünk. Segítsen benneteket az Úr, és bennünket, hogy ilyenekké válhassunk, és ezeket gyakorolhassuk. Na, remélem, hogy tudok válaszolni arra, hogy mi jellemzi a jó gyülekezetet. Az volt az első kérdés, hogy tudtok-e válaszolni. Most már remélem, hogy tudtok rá válaszolni. Törekedjünk is erre, hogy így legyen. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy tanítasz minket az ígéből, és ezekből a régi könyvekből ma is vehetjük az igazságnak a beszédét, és köszönjük, hogy ma is ezzel indítasz minket arra, hogy ehhez és ehhez szabjuk magunkat. Köszönjük, hogy most is megmutattad nekünk, hogy mi a te terved, mi a te vágyad, mi a te akaratod. Segíts bennünket, hogy komolyan tudjuk ezt venni személy szerint, és minnyáján tudjunk törekedni arra, hogy közöttünk ez a négy oszlop, ez szilárdan állhasson. Ha meggyengült volna valamelyik, azt megerősítsük, megszilárdítsuk, hogy valóban egy olyan gyülekezet legyünk, amely kedves előtted, amely kedvességet talál az emberek előtt is, és amelyeket megáldasz azzal, hogy közötte hitre jutnak emberek, üdvösséget találnak. Vágyunk, Urunk, egy ilyen gyülekezetté válni. Segíts, hogy mindent meg tudjunk tenni egyen-egyenként, hogy így lehessen. Hadd imádkozzunk most hozzád azokért a gyerekekért és felnőttekért, akik elmennek a gyerektáborba. Kérünk, hogy légy közöttük, munkálkodj a gyerek szívekbe, hogy hozzád találjanak, hogy hitre jussanak. Áld meg a külső dolgokban is őket, őrizd meg minden balesettől, bajtól az utakon, az ottani tartózkodásuk alatt. Áld meg a konyhai szolgálatot végzőket, áld meg a lelki munkában fáradozó testvéreinket. Légy közöttük és áld meg őket. Imádkozunk hozzád a betegeinkért, a szenvedő testvéreinkért, hogy emlékezzél meg róluk, és nyújtsd feléjük a kezedet, gyógyítsd őket, emeld fel őket magadhoz. Imádkozunk a munkát kereső testvéreinkért, hogy hadd találhassanak munkát, és hadd jussanak minél előbb megélhetéshez. Addig is adj erőt és biztatást a szívükbe. hogy kitartsanak melletted, és tőled várják a megoldásokat. Köszönjük te néked, hogy együtt lehetünk és kérhetünk népünkért is. Adj ébredést, feléd forduló szíveket, lelkeket ebben, ennek az országnak, ennek a mi népünknek. És hadd hozzuk még egyházunkat is te eléd. Annyi gyülekezet van nagyon elesett állapotba. Kérünk, hogy te újítsd meg a gyülekezeteket az apostoli tudomány által. Újítsd meg az a közösség gyakorlásba, kenyér megtörésébe, az imádságba az gyülekezeteinket. Hogy valóban só lehessünk ebben a világban, mint református egyház, mint református gyülekezetek. Köszönjük te néked, hogy mindezeket eléd tárhatjuk, és hisszük, hogy meghallgatsz minket a te dicsőségedért, a te szeretetedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a bibliaóránk lesz a gyülekezeti alkalmunk, melyre szeretettel hívunk és várunk. Most már más gyülekezeti alkalmaink nem lesznek tekintettel erre a nyári időszakra. Hirdetem azt, hogy jövő vasárnap, július első vasárnapján konfirmációi fogadalomtételre kerül sor a gyülekezetünkben. Négyen végezték el a felnőtt konfirmációi tanfolyamot, még nem kristályosodott ki teljesen, hogy ezek közül kik fognak fogadalmat is tenni, de biztos lesznek hárman, akik fogadalmat tesznek. Van, aki nincs is megkeresztelve, felnőtt testvéreink közül ő neki a keresztelésére is sor kerül. Tehát jövő vasárnapra úgy készüljünk, hogy ez is itt lesz a gyülekezetünkben. Hirdetem még azt, hogy jövő vasárnap az istentisztelet után lenne megint egy kis koncert itt a gyülekezetünkben. Ezúttal nem hegedűsök játszanának el néhány darabot, hanem van köztünk Kínából egy testvérünk, barátunk, Liangnak hívják, és ő ugyancsak készül itt felvételizni a zeneművészeti főiskolára, mégpedig énekszakon. És szeretné elénekelni majd itt azt a pár dalt, amivel készül erre a felvételire. Jön a zongora kísérője is, és szép basszus hangja van. Múltkor én is hallottam, és egészen meglepődtem rajta, és tetszett nagyon. Úgyhogy, ha gondolják majd a testvérek, maradjunk itt, és hallgassuk meg Liangnak a 5 vagy 6 dalt, amit szeretne elénekelni. Biztassuk őt, hogy hát, ha fölvennék őt is erre az iskolára. A gyerekeink elmentek most a gyerektáborba, 23 gyerek és 8 szolgáló, aki teheti, imádkozzék értük. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket keressük elő. Záró énekünk pedig a 283. énekünk, 283. Ennek 4. és 5. versét énekeljük el. 283. 4. és 5. versét, utána a himnuszunkat énekeljük. A 283. énekünk 4. verse így kezdődik, vigyázz híveidre, s hab közt hánykódó hajódra. 283. 4. és 5. versét énekeljük. himnuszunkat énekeljük. Áldást, békességet kívánok!